hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is folytatjuk a hírek előtti témánkat, azaz egy varázslatos országba, Szenegálba utazunk itt a hétvégi menetrendben. Miért érdemes akár másodszor is visszatérni ebbe a meseszerű világba? Buza Sándor Szilasi Ildikóval beszélgetett a nyugat-afrikai ország gasztronómiájáról, látnivalóiról, élővilágáról és kultúrájáról.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nagyon fontos talán azt kiemelni, hogy te eredendően kultúrantropológus vagy, meg aztán közgazdász is vagy. Akkor, amikor az embereket te odaviszed Szenegálba, a magyar turistákat, akkor mennyire nyomja, és most nem pejoratív értelemben, mennyire nyomja rá bélyegét a te küldetésednek, vagy annak az ismeretnek, amit te tanultál, és ami vagy. Tehát mennyire lehet különleges helyekre elvinni Szenegálba azokat az embereket, akik érdeklődnek ezek után, vagy ezután az ország után? Fordítsd a mikrofont, légy szíves, úgy.
Mi nem csak Szenegálban, hanem úgy ámlok báróval, amikor Afrikában szervezünk egy utazást, eleve úgy ülünk le megtervezni az utazást, hogy mi ott jártunk, mi azt ismerjük, mi azt szeretjük, mi tudjuk, hogy hol lehet a legjobb, hol van a legjobb halas, hol van a legjobb piac, hogy lehet a legkényelmesebben, vagy legexkluzívabban megszervezni egy utazást. Tehát sosem Ctrl-C, Ctrl-V-zünk, azok nem mi vagyunk, mert hát ismerjük azokat a helyeket, és úgy próbáljuk kialakítani ezeket a programokat, hogy európai komfortérzetbe, teljes biztonságba, de valóban bemenjünk a sűrűjébe, szubszarai Afrikába, úgyhogy ez egy élményt adó dolog legyen. Mondok néhány példát. Én 2009 óta járok Szenegálba, és négyében 6 éve viszek oda csoportokat, és több hónapot is párhuzamosan ott éltem családi érintettségemnél fogva, és hát megfigyeltem, hogy mi fontos, meg izgalmas, mi az, ami fontos a szenegáli kultúrában, és izgalmas lehet turisztikai szemmel, és például mondok egy példát, hogyha a Szenegál nemzeti sportja a birkózás, az úgynevezett lamb, ami egyébként egy rendkívül látványos dolog, ezek a marabuk, ezek a vallási vezetők, a fétis varázslók is helyet kapnak, ilyen vörös hánysuhába öltöző táncosok, ilyen szabárdobbal kísért táncos rítus után hívják be a birkózókat egyébként a kör alapú, homok alapú meccs helyszínére, ahol ők összemérik a tudásukat, stb. De ez benn van a nyóckerben, a dakari nyóckerben, úgyhogy egy Gedzsewaj negyed, de nekem bejárásom van ebbe a birkózóiskolába, akkor miért nem mennénk el? És néznénk meg, hogy hogyan edzenek, hogyan birkóznak, hogy néz ki egy ilyen rituális felkészülés egy birkózó meccs előtt. És ezért belekerült egy birkózóiskola látogatás ebbe a dakari nyóckerbe, a mi programunkba. Senki más nem csinálja, beszéltünk róla, azt mondjuk, hogy nagyon nincsenek is nagyon rajtunk kívül turisták.
Ezen mondjuk megdöbbentem, vagy nagyon csodálkozom, hogy Szenegált ennyire nem kapta föl még a világ?
Nem, még nem. Szerintem még egy olyan 15 évvel vagyunk a nagy hullám
előtt.
A
nagy boom előtt.
És én ennek nagyon örülök, mert amit mindig szoktam hangoztatni, hogy szubszarai Afrika terén az utolsó olyan kontinens, ahol valóban lehet utazni, nem csak turistáskodunk, mi nem turisták vagyunk, hanem mi utazók vagyunk, ahol mindig egy nagyon spontán, meg izgalmas szituációkba lehet bekerülni. Ez Szenegálra még tényleg nagyon igaz. Aztán szoktunk menni olyan közösségbe, ahova más nem nagyon szokott vinni utast, például a szerereknél megállunk, de nem úgy, hogy betelefonálok. Az egy népcsoport, igen, a Szolum Delta Nemzeti Park felé menet, ők alkotják.
Ők miben különlegesek, vagy hát ugye európai szemmel nézve?
Szenegálban ez körülbelül 5% keresztény, 94% muszlim hitvallású ember él, statisztikák szerint, és ők ez a keresztény föld Szenegálban, lényegében a Szerelföld, Leopold Sédar Senghor 1960-tól 80-ig a független, a francia gyarmatosítás után független Szenegál első államelnöke volt egyébként, poliszter, költő, filozófus, magyar nyelven is kiadták könyveit, Senghor is egyébként erről a földről származik, és nagyon érdekes, mert amellett, hogy ők keresztények többségében, tehát itt láthatunk például Szenegál földön disznókat jönni-menni a falvacskákban, vagy például keresztény templomocskákat is itt látunk. Egy ilyen kör alapú porta szerkezetben, nem falu, hanem inkább porta szerkezetben laknak, ahol a termeszhangyavárnak fontos szerepe van, ahol nincs kerítés, mert miért kerítsük be, hiszen mindig várjuk a
miért
vendégeket.
Miért van fontos szerepe a termeszhangyavárnak?
A termeszhangyavár mutatja egyrészt, hogy hol van magasan a talajvíz, másrészt pedig a szeredeknél a férfivel, vagy férfivel avatási szertartásokon belül Afrikában sok helyütt vannak ezek az egykorcsoportba tartozó fiatal fiúkat felkészítő ilyen szertartások. Van egy olyan pátorság vagy fájdalompróba, hogy termeszhangyavára kell rakniuk a tenyerüket, és egy bizonyos ideig ott tartaniuk, még akkor is, hogyha a hangyák csípik őket például.
Ez egyébként dívik még mindig ez a szokása, a férfivel avatás rituáléja?
Azt veszem észre, hogy
vagy most már
kevésbé,
csak a skanzenekben.
Egyre kevésbé, de a vidéki Afrikában messzebb a nagyvárosoktól, messzebb a főutaktól létezik. Létezik, ha nem is olyan formában, hogy különböző fájdalom meg bátorságpróbákat bírjanak ki, ha nem is úgy, hogy kiviszik 3 hónapra a bozótba egyszer nem tudom, alsó neműbe a gyerekeket, fiúkat, de úgy biztos, hogy létezik, hogy a közösség felnőtt tagjai átadják a tapasztalatot, a tudást, a hagyományos gyógymódokat, hogy bánj a feleségeddel, hogy védd meg a családodat, hogy építsesz, hogy halászál a varsával, stb. És ennek a végén szokott lenni egy nagy ünnepség, amikor általában mindenféle ilyen rituális kiegészítő hangszer, háncsruha, maszk, dob előkerül, és megünneplik ezeknek a fiatal fiúknak már a felnőtt közösségi visszatérésüket a faluba.
Ezek jellemzőek a muszlimokra és a keresztényekre is? Ezek a rituálik, vagy ezek a régi törzsi emlékek, amiket még megőriznek és élnek ekként?
Ahol ezt fontosnak tartják, igen. Igen. És például az is érdekes még a szerereknél, hogy bár többségében keresztények, de ők mindig is a 11. századtól kezdve, amikor az arab, illetve az iszlám térhódítás elérte ezt a szenegáli területet, ők úgy szépen délre-délre migráltak lefelé, erre egyébként a csodálatosan gyönyörű Szalom Delta Nemzeti Park területére, ott kezdődik lényegében. UNESCO világörökségi helyszín, nem véletlenül, ilyen mangrove csapások, a Szalum folyó és az Atlanti óceán találkozásánál, kis picike kis szigetek, van lakott, van nem lakott közöttük, és lényegében ők mindig ellenálltak, és érdekes módon ők lényegében részben a saját hagyományos, tradicionális vallásukat is követik, rúgnak hívják az istenségüket, akiket tisztelnek, és poligámok. Tehát több mennyűségben élő keresztények. Nem muszlimok, keresztények. Ez is egy érdekesség.
Abszolút érdekesség, és hát ugye ez az ország azért még nagyon sok érdekességet tartogat. Egy dolgot nem szeretnék semmiképpen megkerülni, ezek pedig a madarak. Ugye én nem jártam Szenegálban, de azon a részen azért jártam, pontosan ebben az időszakban, tehát itt a január-februári időszakban, és ami döbbenet volt, amikor mondjuk az óceán partján mentünk, akkor rózsaszín flamingó erdőben mentünk át. Tehát olyan mértékű és mennyiségű gyönyörű madár vett körül minket, hogy csak tátottuk a szánkat, és ez az ország pedig különlegesen büszke, és nagyon is tartja azt a tradíciót, hogy a madaraknak az egyik túlélő állomása ez az ország. A vándor költöző madaraknak.
Így van, lényegében a migráns madaraknak két vonulási útvonala van, a kelet és a nyugat-afrikai. És a nyugat-afrikai vonulási útvonalnak a Szahara utáni első területe az Észak-Szenegálban, a Mauritán határvidéken, ez az úgynevezett Djoudj Ornitológiai Nemzeti Park, ami egy ilyen a Szenegál folyó vizenyős területei, és ott több mint 3 millió vándorló madár, mándormadár rak fészket, költ, tele lát, mielőtt visszatér.
Ezek a madarak honnan jönnek? Európából, nem? Vagy máshonnan is?
részben Európából, Eurázsiából. Voltak olyan francia kutatások, hogy gólyákra raktak ilyen csipeket, és megnézték a GPS-et, tudták követni az itinerüket, és a francia gólya az áttelelt Szenegálban, de hogyha éppen a madár a kelet-afrikai vonulási útvonalat preferálta, akkor Kenyában is akár. Tehát például egy pelikán elképesztő, de 5000 kilométeres magasságban 3000 kilométert tud repülni 56 km per órás sebességgel. És például pelikánból van a legtöbb a Dzsudzsmadár rezervátumban, általában októberben szoktak elkezdeni költeni, és most például mi most a szilveszteri csoporttal azt láttuk, hogy még ott vannak, van egy úgynevezett madarak szigete rész a Dzsudzson belül, amit megközelítünk csónakokkal, és ott több ezer pelikán, és a kis pelikánok még nem önellátóak, most éppen ilyen középszürke színűek voltak, ugyanis szoktam...
Mint a hattyú? A hattyú fiókák? Azok ilyen középszürke színűek, aztán utána fehérre váltanak.
Igen, tehát lelőtted a poént, mert szerettem volna elsütni, hogy olyanok, mint Michael Jackson, feketén születnek, és ahogy idősödnek, úgy fehérednek ki, de tényleg ilyenek, és hát pelikánok mellett szoktunk, ugye Magyarországon, ugye, vagy magyar nyelven kárókatonaként is ismert kormoránokat látni, van egy úgynevezett kígyónyakú kormorán, ami hogyha úszik a víz alatt, csak a nyaka van kint, és úgy néz ki, mint egy kígyó. Szoktunk látni mindenféle sasokat, rózsaszín flamingót, ahogy mondod, szürkegémet, mindenféle fütyülős récét, de azt is tömegével, koronás darut, és hát rengeteg trópusi madárka is van, a sokszínű szuimanga, a fecskefarkú szalakóta, ez a nagyon sok gyönyörű, szép,
akkor,
érdekes madár.
Akkor egy szenegáli túra elengedhetetlen része egy madárlesen való részvétel?
Sőt, kettő madárlesre is szoktunk menni. Egyrészt a Dzsudzs ornitológiai nemzeti parkban, másrészt pedig a gyönyörű Szalum Delta nemzeti parkban, ahol ugyancsak nagyon szép madarak élnek. Tehát aki ezt szereti, és van erre megfelelő fotográfiai apparátusa, az gyönyörű fotókat, természetfotókat.
Ugye ezt említetted, az, amíg csodálkoztam is, hogy Szenegál még nincs lelakva turisták által, de ez azt is jelenti, hogy mondjuk ezek a világörökség helyszínek például, vagy ezek a nemzeti parkok, ezeknek a megőrzését, az állag fenntartására most akkor még olyan nagy energiát nem kell az országnak fordítani, vagy ennek ellenére nagyon odafigyelnek ezekre a területekre?
A szenegáli UNESCO világörökségi helyszínek tekintetében vannak természeti területek, ilyen például a Szalum Delta Nemzeti Park, illetve vannak épített környezetek, ilyen a Goré-sziget, 20 perces hajóúttal, hajóútra Dakártól, vagy például ilyen a Saint-Louis egykori történelmi szigetrésze, más néven Dár, ami egy 2 méter hosszú és 400 méter széles sziget. Na ott viszont kell műemlékvédelemre fordítani, mert mondjuk ez a két épített közökben található örökség, ez tele van portugál meg francia gyarmati korabeli épületekkel, amelyeknek az állag megőrzésére fordítani kell, egyrészt az UNESCO támogatásával, másrészt a szenegáli állam támogatásával, és tényleg azt látom évről évre, hogy megyünk vissza, hogy ékszerdoboz után, amikor egy-egy ilyen úgynevezett alacsony mezombásznak hívják portugál egykori gyarmati épület, vagy az úgynevezett szinyárházak, amelyek általában ilyen 2-3 emelet magas, kovácsolt vas erkélyes, gyönyörű, szép kis paloták, így megújulnak évről évre, és megint egy ékszerdoboz, és megint egy ékszerdoboz, egy olyan környezetben, ami a Szenegál folyó és az Atlanti óceán találkozása, és egy olyan hangulata van ettől, leginkább okkersárgát, és ilyen rozsdabarnát, rozsdavöröset használnak a házak falánál. Olyan sajátságos hangulata, romantikus hangulata van Saint-Louis városának, ami egyébként évszázadokon keresztül volt a Nyugat-Afrika központja, Szenegál központja, Mauritániának is volt központja 1902-ig lényegében. A nyugat-afrikai térségnek a gazdasági és kultúrás központja volt, hogy ez egy nagyon egyedülálló. Én azt mondom, egész Afrika szerte. És egyébként az utasaim leginkább Saint-Louis szokták megszeretni, vagy például pont a Goré-szigetet. Valószínű emiatt a sajátságos hangulata miatt, amit részben ezek a gyarmati épületek őriznek, ami folyamatosan kell, hogy állag megújítása.
Milyen az időjárás Szenegálban? Ugye tudjuk, hogy a nagy afrikai, a Szahara, amikor véget ér, akkor onnan indul Szenegál szinte, lehet azt mondani, ugye?
Igen, igen.
És ez milyen éghajlatot eredményez? Tehát az... most például nyár van ott.
Ott lényegében egész évben nyár van. Lényegében a 700 km hosszú az Atlanti-óceán, tehát lényegében indulunk Mauritániától, ha mondjuk elindulnánk itt nyíregyenesen sétálva, akkor Mauritániától végig-végig átkelnénk a Lompós-sivatagon, ott még vannak szarai homokdűnék, utána érintenénk a Rózsaszintavat, aztán átmennénk Dakáron, aztán átmennénk ezen a szenegáli Rivérán, Petit Coton, aztán átmennénk a Szarum-Delta Nemzeti Park területén, aztán átmennénk Gambián, és utána átmennénk a Casamance régión, ami ilyen erdős buja.
Itt már igen, itt már a növényzet megjelenik, és ez már trópusi.
És elérnénk Guineába. Na most az Atlanti-óceán partszakaszán egy ilyen enyhébb, de nyári meleg uralkodik a belső
víz egyébként mindig hideg, az óceán víze az mindig hideg.
Nem mindig. Most olyan 20-21 fokos volt decemberben, de lényegében áprilistól novemberig meleg, uh-huh. és nagyon jól úszható, megfürödhető. Mi április végén és október végén szoktunk még utakat szervezni, pont a tavaszi, meg az őszi szünet idejére. Egyébként zárójelben mondom, mert családosoknak is nagyon jó választás Szenegál, hogy nincs vízum, hogy nincs kötelező oltás, hogy biztonságos, gyerekek is nagyon szokták szeretni, nem mellesse pedig egy tanító jellegű út, ahol egy út alatt mangrovétől a baobab fáig, a szarai homokdűnétől a, nem tudom, varacskos disznó is sok mindennel találkozik az ember. Tehát nagyon elkanyarodtam, de nagyon, nagyon kellemes a klíma, és októberben például, meg áprilisban, májusban ilyen 23-24 fokokig fölmegy az Atlanti-óceánnak is, úgymond az hőmérséklete, tehát nagyon kellemes tud lenni. Egyébként ez a partszakasz eléggé hullámos, tehát például a kájtosok, szörfösök
de homokos.
Nagyon ideális, de
alapvetően
homokos,
igen,
de hullámos, és a belső
Bocsánat, egy klasszikus tengerpart, hosszú-hosszú homokos.
Egy klasszikus tengerpart még túltolás nélkül. Tehát még nincsenek egymás után a 4-5 csillagos rezortok, de szerintem 15 éven belül lesznek.
De már vannak erre látványok? Már azért lehet látni?
Vannak erre. Már úgy tudom, hogy elkezdődtek ezek a földfelvásárlások, meg valamilyen beruházási előkészületek is vannak. Egyelőre mi még ezekben a három-négy csillagos, medencés, óceánparti, kicsit szenegáli, mi egyébként preferáljuk meg egy kicsit ilyen felelősségteljes turisztikai szolgáltató modellünkbe, az is benne van, hogy lehetőleg olyan intézményekben lakjunk, szálljunk meg, étkezünk olyan éttermekben, ami szenegáli tulajdonban, vagy részben szenegáli tulajdonban van, tehát ezáltal is a helyi gazdaságot próbáljuk minél inkább erősíteni. Úgyhogy egy kellemes éghajlat, a belső területek viszont nagyon melegek, tehát azt nem javaslom úgymond senkinek.
Köszönöm szépen, egy csipetnyi Szenegált kaptunk most az elmúlt egy órában, Szilasi Ildikó volt a vendégem. Remélem, hogy élvezték. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a következő fél órában a gasztronómiájé lesz a főszerep. Arról lesz szó, hogy mi mozgatja a mai kor élelmiszer vásárlóit, mit szólnak a környezetbarát csomagoláshoz, vagy éppen a vegán termékekhez. Majd beszámolunk a Budapest Varieté februári budapesti programjairól. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk itt a 94.2-n, és először Babarczi Eszter a Mérgezett nő című kötetéről, majd 10:30-tól Margaret Atwood Testamentumok című regényéről kérdezi vendégeit Olá Andrea. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.